Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 257-es számú éneket fogjuk majd énekelni.
Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg, jöjj el és üdvözíts népedet. Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet, világoltasd orcádat, hogy üdvözüljünk. Eljön az ő atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki azért jött el a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked ő általa, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, Advent második vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk a Lukács evangélia 21. fejezetében a 25. verstől a 36. versig. Isten igéjét a Lukács evangélia 21. fejezetéből olvasom a 25. verstől a 36. versig. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Ámen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. És Isten tiszteltünk folytatásaként szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Fogadjuk ezt szeretettel.
Ma még mind a földön élünk, most a levegőt szívhatjuk. Van, ki szólja az igét, imákat templomokban hallhatjuk. Szomorú lélekkel az Úrhoz kiálthatunk, összerogyott érdekkel hozzá imádkozunk. Ma még lehet szólni Istenhez, egymáshoz. Most még tudunk tenni, enni, inni, építeni, házasodni. Lehet még kérni bocsánatot, és lehet köszönni. Hát hálát adok. De jön majd a perc, mikor megszólal a trombita. Akkor eltűnnek emberek, és sokan nem értik, hogy hova. Csak látni a ruhákat és kihűlt helyeket, de temetni nem lehet, hisz a semmibe vesztek el. Állj meg hát, ember, ki ezt most nem érted, hisz veszélyben életed, utad rossz felé vezet. Térj hát meg Istenedhez, ne legyen késő. Légy gyermekévé, mielőtt az elragadtatás eljön. Nem lesz ott már visszaút, hiába lesz könny, bánat. Sírni fognak, kik megértik, csak Istennek van igazsága. Nyomorúság jön, nem öröm, az Antikrisztusnak leszel szolgája. Mit akarsz hát, embernek fia? Hol akarsz majd lenni? Keskeny vagy széles út, amin akarsz járni? Jól vigyázz hát, kié szíved, nem szolgálhatsz két úrnak. Mennyország vagy pokol? Kérdezz hát meg magad.
Máté 24, 36-tól 44-ig. Azt a napot pedig, és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őröl a kézimalummal. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor vírasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és némi magyarázatra szorul ez a videó, mert hát nyilván most, ahogy már el is hangzott a lekció alkalmában, advent második vasárnapja van, egy várakozással teli időszak ez, amikor ugye arra készülünk, arra emlékezünk meg, hogy Jézus földre jött és eljött, ahogy énekeltük is a mi énekünkben, ahol igazából az ének is előre vetítette, hogy egy megváltó született. Tehát, hogy itt most arra készülünk karácsonyban, hogy az az ígéret, hogy minden helyre lesz állítva a bűneset után, ez beteljesedni látszik. Eljött a megváltó. És erről énekeltünk, hogy van egy megváltó, aki soha nem hagy el minket. És így advent második vasárnapján, ugye a várakozás időszakában ez a kérdés van bennünk, hogy várakozunk, de mire? Hiszen emlékszem gyerekként, addig, amíg csak úgy tudta az ember, hogy mit ünneplünk karácsonykor, de azt nem élte, vagy kevésbé élte, akkor nyilván a karácsony az ajándék várakozása. De felnőttként ez is azt jelenti már számomra, hogy nyilván a legnagyobb ajándéknak az úgymond ígérete érkezik meg, hiszen maga az ajándék az a megváltás, a kereszthalál és majd utána a feltámadás. És erre az ajándékra készülünk most fel, és erre várhatunk. És ahogy hallottuk a lekcióban is, ott is már felmerült ennek a végítéletnek, az utolsó időknek a gondolatköre, mert jó ezen is elgondolkozni, hogy valóban nem fogjuk tudni, hogy mikor jön el a megváltó, hogy mikor jön vissza Jézus. És nem tudom, mennyire sikerült a videónak a feliratozását olvasni, de ez is igazából arról tett bizonyságot, amikor egy prédikátor arról hirdeti épp az igét, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát, és már épp érezni lehetett, hogy közeledik visszafele, tehát a távolból egy távolabbi jövőt vetít előre, hogy nem tudjuk, hogy egy hónap múlva, vagy jövő héten. És amikor valószínűleg azt mondta volna, hogy vagy éppen most, akkor a videó tanúsága szerint akkor jött vissza, és ez nyilván egy fikció, legalábbis reméljük, hogy ez egy fikció, és még van lehetőség elfogadnunk ezt a kegyelmet, mert itt a Földön lehet elfogadni, és amikor ez majd megtörténik, ahogy a lekcióban is olvashattuk, meg a felolvasott igében, amit Miklós felolvasott, utána azok, akik itt maradnak, ahogy láttuk a videóban is, voltak emberek, akiknek leesett, hogy mi történt. És valóban nem tudjuk sem a napot, sem az órát, és jó ezen is elgondolkozni így adventi időszakban, hogy hogyan is állok én, hogy valóban meg elragadtatásban részesülnék, hogy be van írva a nevem az életkönyvébe, vagy itt maradnék, és akkor már azzal a tudattal, azzal a teherrel, hogy viszont akkor már késő. És erre bátorítanánk így a kedves testvéreket, ez lenne a köszöntésnek úgymond az apropója, hogy ezt a kegyelmet, ezt ragadjuk meg addig, amíg meg lehet ezt tenni, hiszen ez a legnagyobb ajándék. És mivel első vasárnap, így szeretnénk az előző hónapban születetteket köszönteni egy apró ajándékkal, de ugyanakkor szeretnénk kérni, hogy aki az előző hónapban született, azok legyenek kedvesek, álljanak fel, és akkor egy apró ajándékkal szeretnénk ezzel kedveskedni.
Azért tűnik, hogy november ennyire.
Svárdán olyan volt, senki nem állt.
Sok szeretettel köszöntjük a novemberi testvért. Gyermekek közül? Igen, igen. Annál. Ritka ez, hogy csak egy embert köszöntünk, de gondolunk a többiekre is, akik most nem tudtak eljönni. És Isten tiszteltünk folytatásaként, akkor énekeljük a 232-es számunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Malakiás próféta könyvében a 3. fejezet első 7 versében a következőképpen. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek, hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát. Akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Amen. Foglaljanak le helyet a testvérek. Kedves testvérek, vannak az életünkben olyan események, amelyeket nagyon várunk, és sok mindent várunk attól, hogy ha ez bekövetkezik, akkor helyére kerül az életemben rengeteg dolog, úgy minden rendben történik majd. És vannak, akik azt mondják, hogy hú, na végre, hogyha majd elköltözünk, akkor minden a helyén lesz. Vagy hú, ha végre iskolát válthatok, akkor majd rendeződik az életem, vagy munkahelyemben változás történik, akkor úgy normális körülmények között élhetem az életemet. És tervezgeti az ember ezeket a dolgokat, hogyha túl vagyok a vizsgán, vagy ezen a feladaton, akkor jaj, de jó lesz. És aztán ott van az új helyzet, és keserűen tapasztalja, hogy hát igazából lényegileg nem változott semmi. A körülmények azok ugyan megváltoztak, de egyébként meg minden maradt úgy. És lezajolhat ez egy közösség életében is. Ugye itt, amikor a 90-es években történt a rendszerváltás. Sokan óriási várakozással voltak, hogy na majd akkor most. És tényleg ott voltak a lehetőség kapujában, ott volt az országunk, hogy na sok minden megváltozhat, és tényleg változott is sok minden, de aztán jöttek problémák, újabb problémák, és igazából a problémák gyökere az megmaradt. És Izrael is valami hasonló helyzetben volt akkor, amikor hazajöhettek a babilóniai fogságból. Ahova jól tudjuk, hogy a bűneik miatt kerültek. Isten előre megmondta ezt már Mózesnél, hogyha elfordulnak tőle, bálványt imádnak, fogságba fognak kerülni. És így is történt. Mert elfordultak az Istentől, és ez kihatott az életük minden területére. Elnyomták az elesetteket, nem törődtek azokkal, akik rájuk lettek volna bízva, kizsákmányolták az embereket, szexuális kicsapongásba mentek bele, egészen odáig eljutottak, hogy a saját fiukat is, saját gyermeküket is megégették azért, hogy bálványoknak Isten tiszteletet tartsanak. És hát ennek ott volt a következménye. Isten kiszolgáltatta őket az idegen népeknek, és jött a 70 éves fogság. És aztán Isten azt is előre megmondta a prófétákon keresztül, hogy majd hazajöhetnek, és letelt ez a 70 év, és tényleg Círus Perzsa király elengedte őket. és végre újat kezdhetnek. Végre helyre állhat minden, felépülhet Jeruzsálem, felépülhet a templom, újra megtarthatják az Isten tiszteletet, áldozatokat mutathatnak be, talán visszajön a Messiás, és akkor békességben, biztonságban, boldogságban élhetnek. És hát, hogyha valaki olvasta már Esdrás vagy Nehémiás könyvét, akkor tudhatja, hogy nem ez történt. Visszatérhetett ugyan a nép, tényleg fölépülhetett a templom, szép lassan, sokkal gyorsabban fölépülhetett volna, hogy a múlt vasárnap erről volt szó, hogy 15 évig leállás volt, 15 évig nem épült az, pedig tehették volna. Fölépült aztán a városfal is, de aztán ugyanazok a dolgok jelentek meg a nép életében. Elfordultak az Istentől, és ennek következményeként igazságtalanság, elnyomás, szexuális kicsapongások, ugyanazok a dolgok, amik a fogság előtt. És ez félelmetes, nem? Lehet, hogy már mi is tapasztaltunk ilyet, hogy egy bűnbe belesüppettünk, és aztán annak a következményeivel szembesülnünk kellett, nagyon élesen, nagyon drasztikusan. És aztán úgy voltunk vele, hogy jó, akkor ezt nem tesszük, és utána újra ugyanaz a bűn visszajött az életünkbe. És ez félelmetes, hogy nem tanul az ember, nem veszi észre, hogy mit okoz magának, mit okoz a környezetének, mit okoz a gyermekeinek, hogy milyen félelmetes dolog ez a bűn. És miért van ez, hogy visszatért Izrael is ugyanabba a helyzetbe? Hát azért, mert azt gondolták, hogy a környezet változik, akkor minden rendben lesz. És a szívük az nem változott. És pedig így van ez, hogy ha a szív nem változik, akkor hiába változik a környezet, akkor minden ugyanúgy marad. És Izrael életében a visszatérés után eltelik körülbelül 100 év, és akkor jelenik meg Malakiás próféta. Az Ószövetségben az utolsó próféta, és tulajdonképpen Istennek az utolsó szava az ő ószövetségi népéhez. Mert utána, majdnem fél évezredig hallgatás következik. És ez olyan döbbenetes, hogy tényleg Malakiás könyve az utolsó könyv az Ószövetségben, és utána az Új Szövetség következik, de utána be lehetne tűzni rengeteg üres lapot. Hogy az Isten addig nem szól, már elmondta, amit kellett, és ott volt a fokozott várakozás, hogy na akkor mi történik? És hát tudjuk, hogy utána jelent meg Keresztelő János. De még itt Malakiásnál maradva, jól leírja ez a könyv a népnek az állapotát, hogyha elkezdjük olvasni, akkor ezzel kezdődik, hogy fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Tehát fenyegető jövendőlés. És így folytatódik ez az ige. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. Ez olyan döbbenetes, nem? Hogy fenyegető jövendőlés Malakiás által, és akkor azt mondja az Úr, hogy szeretlek benneteket. Így szól az Úr. Hát nem ezt várná az ember úgy hirtelen fenyegető jövendőlésként, hogy szeret az Úr, de az Úr ezzel kezdte ennek a népnek, amely bár ott volt egy nagy lehetőség kapujában, és mégis visszacsúszott ugyanazokba a bűnökbe. Ezzel kezdi, és biztosítja őket, hogy szeretlek titeket. És ez a nép hogy válaszol? Azt mondja az Úrnak, hogy miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Biztos, hogy szeretsz minket? Mutasd meg, valamilyen módon hadd lássam, hadd tapasztaljam akkor, hogy szeretsz. És Isten elmagyarázza nekik, hogy hát azért maradhattak meg eddig, mert ő szeretetből megtartotta volna, megtartotta őket, mert egyébként az ítéletben elvesztek volna. Ezért maradhattak meg. És biztosít bennünket is Isten az ő szeretetéről. Nap mint nap. Újra és újra. És láthatjuk ennek a jeleit abban is, hogy gondoskodik rólunk. Hogy megtart bennünket. De leginkább abban biztosít bennünket Isten az ő szeretetéről, hogy az ő fiát adta értünk, Jézus Krisztust. És hogyha bármi is történik velünk, ez egy olyan pecsét, ez egy olyan bizonyossága az Isten szeretetének, ami soha nem múlik el. Az Isten ezzel a lehető legbiztosabb alapját adta annak, hogy szeret bennünket, hogy az ő fiát adta. És hogyha a körülmények nem úgy alakulnak, akkor mi mit csinálunk? Mi is visszakérdezünk, hogy hát Uram, ha szeretsz, akkor ezek miért történnek meg? Biztosíts a szeretetedről. Vagy akkor is ott van az a szilárd alap, és tudjuk, hogy ő szeret bennünket, bármi is vegyen körül bennünket. És Malakiásnál tulajdonképpen ilyen beszélgetésekből áll ez az egész prófétai könyv, hogy Malakiáson keresztül az Úr mond valamit, és a nép meg megkérdőjelezi. Elkezdenek kötözködni, hogy biztos, hogy így van ez? Nem hisszük, hogy ez így van. Értetlenkednek. És ezelőtt, a szakasz előtt is, amit az imént felolvastam, ezt olvassuk a második fejezetnek a végén, hogy fárasztjátok beszédetekkel az Urat, mondja Malakiáson keresztül az Úr. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Tehát kétféle dologgal fárasztják az Urat, az Isten népének tagjai. Egyrészt azt mondják, hogy hát mindegy, hogy mit csinálunk. Akár jót, akár rosszat, Istennek ez teljesen mindegy. Ugyanúgy viszonyul ezekhez a dolgokhoz. És hát mindannyian bűnösök vagyunk, hát a jó Istenke majd megbocsát mindannyiunknak. Ugye ma is van ez a gondolkodásmód az emberekben. Olyan mindegy, hogy mi történik velünk. Másrészt pedig azzal fárasztják az Urat, hogy azt mondják, hogy hát miért nem tesz már valamit? Miért nem lép közbe? Hát ha ő az igazságos Isten, nem látja, hogy mi történik itt körülöttünk? Miért nem csap már az asztalra az Isten? Miért nem pusztítja el ezeket az embereket, akik itt ilyen sok igazságtalanságot tesznek? És erre válaszul jön ez a szakasz, ami most előttünk van ezen a vasárnapon. És Malakiás, akinek egyébként a neve azt jelenti, hogy az én követem, követekről szól ebben a szakaszban, és azt mondja az Úr nevében, hogy én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura. Tehát ezzel azt mondja az Úr, hogy tudom én, hogy mi történik. Látom, hogy mi történik, és majd idejében közbe fogok lépni. És küldöm a követemet. De ha jól megnézzük ebben a szakaszban, minthogyha nem is csak egy követről lenne szó. Mert ha megnézzük, először egy olyan követről beszél, aki egyengeti az utat. És hát ki lehet ez az első követ, aki az Úrnak az út egyengetője volt? Hát Keresztelő János. Ugye, akiről Malakiás később is prófétál itt a könyvében, és ugye a hosszú hallgatás után ő az, aki egyszer csak megjelenik a pusztában, és mint kiáltó hang hirdeti a népnek, hogy térjenek meg, mert elközelített a mennyek országa. És így felkonferálja tulajdonképpen azt, hogy jön az Úr. Figyeljetek, figyelmet magára irányítja, de aztán rögtön utána tovább, és mutatja, hogy itt jön. Jön a Messiás, jön az Úr. És hát ki a másik követ, akiről itt szó van ebben az igében? Láthatjuk, hogy maga az Úr. Ahogy írja, aki után vágyottok, a szövetség követe, akit kívántok. Ott volt tehát a nép életében ez a vágyakozás, ez a kívánás, hogy de jó lenne, hogyha már beteljesednének az ígéretek, hogyha már eljönne a Messiás. Ott volt ez a nagy várakozás, ez a fokozott várakozás Jézus idejében is, akkor különösen, mert érezték, hogy most már tényleg történnie kell valaminek, és amikor eljött Jézus, akkor vajon hogy fogadták? És persze örültek a csodáknak, elámultak, ahogyan ő tanított, és örültek annak is, hogy meggyógyultak betegek, de aztán megvetették, leköpdösték, és kivégezték őt. Eljött a Messiás, és ez történt vele. De mindez azért történt, mert Isten ebben szerette volna elmondani azt, amit itt Malakiáson keresztül is elmondott, hogy szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. És ezért adta az ő fiát, ezért kellett, hogy ez történjen ő vele. Hogy erről biztosítson bennünket teljes bizonyossággal. És Jézus mondta, hogy ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse. De akkor föltehetjük a kérdést, hogy ebben az ige szakaszban miért olvassuk azt, hogy de kibírja majd eljövetele napját, és kiállhat meg, amikor megjelenik. Hiszen amikor eljött Jézus ebbe a világba, akkor sokan kibírták, sőt, ellene mondtak, meg ugye keresztre is feszítették őt. Hát hogy mondja ezt Malakiás? Miről mondja ezt Malakiás? Ugye azt látnunk kell a proféciáknál, hogy sokszor olyanok ezek a proféciák, mint egy hegyvonulat. És hogyha elindulunk kirándulni, elindulunk ezek felé, a hegyek felé, akkor az sokszor úgy tűnhet, hogy hát ott van egy hegy előttünk, aminek van 3 csúcsa. És hogy közeledünk, megyünk föl, akkor látjuk, hogy hoppá, fölértünk a csúcsra, és az a másik 2 csúcs az még messzebb van. És akkor megyünk tovább, és akkor látjuk, hogy hát még az a 3. csúcs is messzebb van. Tehát nem egy hegyről van szó, aminek 3 csúcsa van, hanem 3 különböző hegyről. És sokszor így vannak a proféciák, hogy így olvassuk itt Malakiásnál is, azt gondoljuk, hogy egy eseményről beszél ez az egész, de aztán, hogy az újszövetségi dolgok kibontakoznak előttünk, akkor látjuk, hogy nem, hát ez több hegyvonulat. Volt ott egy aktuális üzenete az Úrnak Malakiáson keresztül abban a korban, aztán volt, amikor arról beszélt, amikor Jézus először eljön, ugye például Keresztelő Jánosnak a megérkezése, és utána pedig arról beszél, ami akkor fog bekövetkezni, amikor Jézus majd újra visszajön. És ezek így egy kicsit sűrűsödve vannak ebben a proféciában, de látjuk, hogy szépen kibontakoztak előttünk az új szövetségben. És erről az eljövetelről mondja az Úr itt a prófétán keresztül, hogy de kibírja majd ki eljövetele napját. És kiállhat meg, amikor megjelenik. Hogy emlékezzünk, hogy a nép azt mondogatta, hogy hát hol van az igazságos Isten? Hát miért nem ítélni meg már ezeket a bűnöket? Meddig tűri még az Isten? Miért nem jön már? És az Úr pedig ezzel tulajdonképpen azt kérdezi vissza, hogy hát tudjátok ti, hogy mit kértek? Amikor azt kéritek, hogy az igazságos Szent Isten jöjjön vissza, tudjátok, hogy mit kértek? Nem tudjátok, hogy ti vagytok azok a bűnösök, akiken ott van az ítélet? És hogyha jön ez az ítélet, akkor kiállhat meg közületek. Gondoljátok ezt meg, fontoljátok ezt meg. Készen vagytok erre? Mert ez egy nagyon komoly dolog, egy kemény dolog, ahogyan beszél róla, mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Kiállhat meg akkor? És aztán erről beszél Malakiáson keresztül az Úr a továbbiakban, hogy hogyan lehetek készen. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Tehát úgy maradhatok meg, úgy állhatok meg, hogyha az Úr megtisztít engem. És ez a tisztítás, ez egy fájdalmas dolog. Úgy beszél róla, mint amikor az ezüstöt, az aranyat megtisztítják a tűzben, hogy kiégjen a salak, hogy kiégjen kiolvadjon a szemét belőle. És ez fájdalmas dolog szembesülni azzal, hogy én olyan ember vagyok, aki miatt az Isten fiának, a Szent Isten fiának meg kellett halnia. A kereszt gyötrelmeit el kellett hordoznia. Hogy én ilyen ember vagyok. Ez fájdalmas, amikor ezzel szembesülünk. És fájdalmas egy-egy embert próbáló helyzetben is azzal szembesülni, hogy azt a mi van az én szívemben. Milyen gondolataim jönnek elő. És lehet, hogy az a gondolat a számra is budjan, vagy a tetteimben is megnyilvánul, és fájdalmas ezzel szembesülni. De hogyha Jézus áldozatát elfogadom, akin végbe ment az ítélet az én bűneim felett is, akkor megtisztulhatok. És akkor odaszánhatom testemet. Odaszánhatom egész valómat az Istennek kedves áldozatként. És itt egyébként, ha megnézzük, hogy kikről beszél, azt mondja, hogy Lévi fiait. Ugye kik ezek a Lévi fiai? Hát a papság. A léviták, a szolgálók. És azt mondja, hogy őket teszi fényessé, hogy ragyogjanak, hogy visszatükrözzék az alkotójuknak, a megváltójuknak a képét. Hogy betöltsék a küldetésüket. Tehát tulajdonképpen rólunk van szó. És itt nem úgy értem ezt, hogy rólunk lelkészekről pusztán, hanem az egyetemes papság értelmében hívő emberekről van szó. A hívő embereket is meg kell tisztítani, újra és újra, hogy ragyoghasson az ő életük. Mert sokszor van az, hogy megreked az életünk, a hívő életünk, akkor külső körülményekben keressük a problémának az okát. Hogy jó, hát megváltoztak az élethelyzet. Vagy hát ott van ez a másik ember, miatta nem történnek csodák, áldások. És jönnek ezek a nosztalgikus gondolatok, hogy ó, hát bezzeg, régen még hogyan volt, meg mint volt. És nem lehet, hogy az én életem nem ragyog már úgy, mint korábban. Ahogyan egy ifjúság énekben énekeljük, hogy szemedben megtört a régi fény, a szíved páncélja kőkemény, a világban bízol és magadban, sikerre vágyódsz titokban. Nem lehet, hogy az én szemem nem ragyog már úgy az Úrért, meg az életem nem ragyog már úgy, mint korábban. És hogyha ez igaz ránk, akkor itt van a megoldás. Azt mondja az Úr, hogy fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Tehát így állhatunk meg az Úr eljövetele napján. Úgy, hogy ő megtisztít bennünket, és fényessé tesz bennünket. De megtérés nélkül, Jézus nélkül az következik be, amiről a továbbiakban beszél Malakiás próféta, hogy eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. És azt mondja, hogy hamar eljövök. És sürgető dolog ez, hogy hamar kell, hogy változás bekövetkezzen az életemben, mert hamar jön az Úr, és ítéletet tart. És hogyha lelepleződik valami az én életemben, akkor ne halogassam, hanem azt valljam meg rögtön. És rögtön kérjem az ő szabadítását. De lehet, hogy vannak sokan, akik azt mondják, hogy ó, de hát ez én rám nem vonatkozik. Hát ilyenek, hogy varázslók, házasságtörők, hamisan esküvők, zsarolók. Hát ó, én nem vagyok ilyen rossz ember. Meg hát különben is, mi az, hogy varázslás? Ez komolyan gondolja valaki a mai világban, még a 21. században, hogy varázslás. Hát ez valami mesebeli dolog. Pedig hát ezek olyan okkult praktikákra vonatkoznak, amelyek a mai napig átszövik az embereknek a hétköznapjait is. Mert ezek olyan praktikák, amelyekkel az emberek természetfeletti erőhöz, előnyökhöz próbálnak jutni. Ezt jelenti a varázslás. Csak éppen nem előnyhöz, meg pozitív dologhoz jut így az ember, hanem tulajdonképpen a sátánhoz köti az életét ezzel. És itt nem csak olyanokra kell gondolni, ami egyértelműen veszedelmes, hogy a jóslás, vagy szellemidézés, halottaktól tudakozódás. Ijesztőek ezek a madarak. Ahogy ezek a dolgok is rettenetesen ijesztőek egyébként. Tehát nem csak ezekre kell gondolnunk, hanem olyan szelídnek tűnő dolgokra is, amiket egyébként akár orvosok is ajánlanak, mert hogy meggyógyulhat az ember. Ott van ugye az akupunktúra. Tulajdonképpen egy kínai hátterű varázslás. Vagy a reiki. Ezek a különleges, de veszedelmes gyógymódok. Vagy sportnak nevezik sokszor ezeket a dolgokat, és azt mondják, hogy hát ott van a jóga, és hát már mindenhol jógára viszik az embereket, ugye itt az óvodában is már jógaóra is van a hittanórák mellett. De tulajdonképpen mi a jóga? Az nem pusztán egy testedzés, sőt, egy hindu megistenülési folyamatnak egy szakasza. És tulajdonképpen ezzel a fajta mozgásformával, meditációval ezt szeretnék elérni, hogy megistenüljenek. Vagy ott vannak a keleti küzdősportok, ahol szintén egy meditációs folyamattal erőre próbálnak szert tenni. És tényleg ez, ott is van ez az erő az életükben, csak milyen áron? Honnan veszik ezt az energiát? Ugye ezzel kapcsolatban Oyama Masutatsu, nem tudom, hogy jól mondom a nevét, mester, aki a Kyokushinkai karate megalapítója, ezt mondta, hogy a karate nem játék, nem is sport, még csak nem is az önvédelem technikája. A karate félig testi, félig spirituális fegyelmezettség. Tehát ez egy lelki dolog, amiben belemegy ezzel az ember. És aztán még lehetne sorolni, a lakberendezésben is ott van, hogy ha a feng shui szerint rendezi be az ember a házát, akkor hogy áramolnak az energiák. Vagy ott van az, hogy ha ilyen vörös szalagot tesznek a kezükre, akkor megvédik a rontástól magukat, meg mindenféle más babonaságok, ami lehet, hogy csak mosolygunk, és azt mondjuk, hogy ez nevetséges, de hogyha a hitüket emberek oda kötik ezekhez a dolgokhoz, akkor tulajdonképpen a sátánhoz láncolják magukat. És sokszor, amikor ezekről konkrétan beszélünk, akkor föllázadnak az emberek, fölháborodnak, hogy na de nehogy már, most már ez is baj, meg az is baj. Meg mi lenne ezzel a problémát? Ez csak sport, meg ez orvostudomány, meg ez, ennek előnye van. De nagyon sok esetben látni azt, hogy megkötözötté válnak az emberek, vagy a lelküket megnyomorítják ezek a dolgok. És amikor belátják ezt, és megvallják ezeket, akkor megszabadulnak, felszabadul az életük. És az a döbbenetes, hogy hívő ember életében is megbújhatnak ilyen dolgok. És persze nem kell mindenben a sátánt keresni, meg erre fókuszálni állandóan, de kérni kell az Urat, hogy Uram, leplezd le az én életemben, hogyha van valamilyen, ami engem a sátánhoz köt. Hadd lepleződjön le, mert ugye az okkult dolgok arról szólnak, hogy rejtettek, hogy rejtve maradjanak. De hadd lepleződjenek ezek le, és hadd valljam meg azokat, hadd tisztuljon meg az én életem ezektől. És aztán ugye ez csak a varázslás, amit említ, de ott van a házasságtörés, amit a 10 parancsolatban ugye úgy fordítunk, hogy hogy paráznaság. És lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy ó, hát én nem vagyok házas, vagy én nem csalom meg a férjemet, vagy a feleségemet, de mit mond erről Jézus? Azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. És hát kinek ne lett volna még parázna gondolata a szívében? És ezzel az Úr tulajdonképpen azt mondja, hogy ha már tovább gondolok dolgokat, vagy ha titkos vágyakat dédelgetek a szívemben, akkor paráznaságot követtem el. Vagy hogyha pornográf tartalmakat olvasok, vagy nézek, ez is paráznaság. És ezt egyébként már világi pszichológusok is belátták, hogy a pornó az egy rettenetesen káros dolog. Philip Zimbardónak van egy olyan könyve, hogy nincs kapcsolat, hova lettek a férfiak, és ebben leírja, hogy az egyik oka annak, hogy eltűntek a férfiak a társadalomból, az pontosan a pornográfia. És ezáltal sok férfi impotenssé vált, és sokan természetellenes dolgok felé indultak el, mert belesüppedtek ebbe. És sok területet átsző tehát a paráznaság is, amikor a szexuális életet nem abban a védett közegben éljük meg, ahova Isten helyezte és adta ajándékul, amikor nem a házasságon belül éljük ezt meg, hanem azon kívül, akár házasság előtt, vagy a házasság mellett. És az a baj, hogy sokszor nem csak a világ legyint fölényes mosollyal, amikor ilyeneket mondunk a fiataloknak, hogy várjatok, és tisztán készüljetek a házasságra, hanem sokszor még egyházi vezetők is azt mondják, hogy ó, hát ez már maradi. Mai világban már ilyeneket mondani, csak elriasztjuk ezzel a fiatalokat. Tehát Isten ezt miért mondja? Azért, hogy elriasszon? Vagy azért, hogy megkötözzön? Nem, hát azért, hogy megvédjen. És hogy a szerinte való tisztaságban tudjuk elvenni tőle az ő ajándékait. De sajnos már a sok tekintetben inkább a korszellem a meghatározó, és nem az Istennek az igéje. És aztán folytatja itt még Malakiás a hamis esküvéssel, a hazugságokkal, a zsarolásokkal, más nyomorán, élősködéssel. És mindezeken ott van az Isten ítélete. És emberek megtűrik ezt az életükben, vagy mi is megtűrjük ezeket az életünkben. És miért? És mit mond itt az Úr? Azt mondja, hogy mert nem félnek engem. Mert nem félnek engem. Wilhelm Busch, Jézus, amit Sorsunk című könyvében írja, ezt egy igehirdetésben mondta annak idején, hogy ugye ő átélve a háború borzalmait, ezt mondta. Amikor bombák süvítettek városunk felett, az emberek elvesztették önuralmukat. Lehet, hogy az egyház bűne volt, hogy nem mondták meg, Isten rettenetes is tud lenni. Isten leveheti védő kezét rólunk. Még mindig nem félsz Istentől? Oda kiálthatnánk nagyvárosaink népének, és ti még mindig nem félitek az Istent? Szeretnék bekiáltani az irodákba, ahol emberek néha másokon átgázolva jutnak pénzhez. Még mindig nem félitek az Istent? Szeretném a fiataloknak megmondani, akik paráználkodnak. Az Istent sem féled-e? Hogyan képzelitek ezt? Vakok vagytok? Azzal kezdődik a valódi hit, hogy az ember megismeri Isten szentségét és félelmetességét. Kiállhat meg tehát az Isten előtt, a Szent Isten előtt? Hát önmagában senki. csak az, akit ő megtisztít. És amit annak idején az Úr Malakiáson keresztül mondott a bűneibe visszasüppedő népnek, ugyanazt mondja nekünk is, a ma élő népének, és ugyanúgy hív bennünket is megtérésre. Mert ő nem változik, ahogyan itt is mondja, de azt szeretné, hogy mi engedjük, hogy ő megváltoztassa a mi életünket. És ezért mondja, hogy térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Hogy ne pusztán a körülményektől, hanem tőle várjuk az életünknek a megváltozását. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi életünket. Te látod azt, hogy hogyan vagyunk előtted, hogy ott van a szívünkben ez az Isten félelem, hogy téged nagyra becsülünk, hogy téged mindennél, mindenkinél jobban tisztelünk. Vagy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy ez is belefér, és az is belefér, amire te azt mondod, hogy az bűn. Urunk, köszönjük, hogy te figyelmeztetsz bennünket, és köszönjük, hogy a te igéd olyan élesen elénk tárja azt, hogy mi az, ami bűn, mi az, amiből szabadulnunk kell. És köszönjük, hogy azt is elénk tárod, hogy hogyan tudjuk ezt megtapasztalni. Köszönjük, hogy te értünk is meghaltál, és add, Urunk, hogy ezt el tudjuk fogadni, és hogy veled tudjunk megújulni, neked élni. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági órát tartunk. Most konfirmációi óra külön nem lesz, de erre az alkalomra, az ifjúsági órára várjuk szeretettel a friss konfirmandusokat is. Vasárnap pedig 3:45-től lesz imakör, és 10 órától istentiszteletünk és gyermekbiblia körünk a szokott rendben. Várjuk ezekre az alkalmakra szeretettel a testvéreket, és adjuk tovább a meghívást. Az istentiszteleteinket szokott módon szoktuk az interneten közvetíteni, a philadelphia.lutheran.hu oldalon, és ott a hangfelvételeket is meg lehet hallgatni. Említettem a konfirmandus csapatunkat, múlt pénteken elkezdődött az új csapattal a képzés, még lehet csatlakozni, tehát hogyha vannak 10-12 éves, vagy akár idősebb fiatalok, akkor lehet még kapcsolódni ehhez a csapathoz. Elkészült a gyülekezeti hírlevelünk legújabb száma, vigyünk belőle bátran ott a kiárattól, ne csak magunknak, másoknak is. És ott az asztalon megtalálhatóak az Evangélikus Emlékek útján az Észak-Alföldön című kiadványok is, amelyek ennek a régiónak a templomait és gyülekezeteit mutatják be röviden. Ebből is vihetünk magunknak is, vagy akár másoknak is. Szeretném most is hirdetni, hogy a templomunkban mi is csatlakoztunk ahhoz a kupakgyűjtő akcióhoz, amivel Kungler Meike Miának, 3 éves kislánynak a a gyógykezelésében segíthetünk, és éppen ezért, hogyha a családban vagy a háztartásunkban vannak ilyen műanyag kupakok, amiket egyébként kidobnánk, akkor ezeket gyűjthetjük külön, és elhozhatjuk, és kötélverő Miklós az, aki ezt továbbítja. Hirdetem, hogy kaphatóak az útmutatók, ami magyarázat nélküli az 780 forintos áron, ami magyarázatos az 980 forintos áron. És sokan érdeklődnek az MO naptárok iránt, még nem érkeztek meg, úgyhogy ezért nem raktuk még ki, de december elejére ígérték, tehát valószínűleg a napokban küldeni fogják ezeket. És hirdetem az előttünk lévő programokat, most Biblia tanulmányozó hét lesz, Biatorbágyon hordozzuk ezt imádságban, és karácsony este majd 5 órakor lesz Isten tiszteletünk, karácsony ünnepén 10 órakor, óév este pedig szintén 5 órakor, és utána pedig gyülekezeti szilveszteren leszünk majd együtt 6 órától, és újévi Isten tiszteletünk pedig január 1-én 10 órakor lesz majd. Itt van előttünk az imádságlista, a testvérek kérték azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, hát legyenek így imádságainkban. Isten tiszteletünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt, és erre készülve énekeljük a 171-es számú énekünket. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az Úr Szent Vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr Szent Vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele. Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnemet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Liturgiaként a 451-es számú éneket fogjuk majd énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Becsodás az erő, van erő, van, csodás erő van, Jézusunk vérében. Van erő, van, csodás erő van, Jézus drága szent vérében.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Rabja vagytán, Jézus vérében van nagy erő. Jöjj csak, hisz gyógyírt lesz a Golgotán, e vérben csodás az erő. Van erő, van, csodás erő van, Jézusom vérében. Csodás erő van Jézus drága szent vérében. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
14. Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te kezedbe tehetjük le a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a bűnbocsánat, és nálad van mindaz, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, és ezért nem kell aggodalmaskodnunk. Köszönjük, hogy így tekinthetünk előre, és várhatjuk azt, ami történni fog velünk. Kérünk, adj bölcsességet a döntésekben, adj védelmet nekünk a mindennapokban. Kérünk, hogy te tisztítsd a mi életünket, és kérünk, hogy használj bennünket, hogy ragyoghasson a mi életünk más emberek előtt. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik betegek, akik gyászolnak, rád bízhatjuk azokat, akik nehézségekkel küszködnek, könyörgünk azokért, akik függőségekben élnek, te adj nekik szabadulást, hogy téged dicsőíthessenek. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd tehetjük a mi gyülekezetünket, a szolgálókat, a dolgozókat a gyülekezetünkben, rád bízhatjuk az alkalmakat, amelyek előttünk vannak, és kérünk ad, hogy olyan adventi időszakunk lehessen, amikor tényleg rá tudunk figyelni, és fel tudunk készülni az ünnepre, hogy az valódi ünnep lehessen veled. Köszönjük neked, Urunk, ezeket a lehetőségeket, és köszönjük, hogy benned lehet a mi életünk. Amen. Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.
Erős várom Istenet.